Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallják a Civil Rádióban. Láng István zeneszerző születésének 85. évfordulója alkalmából az ír együttes elektroakusztikus koncertje lesz március 12-én a Nádor teremben. A születésnapi koncertben felcsendül Karinthy Frigyes találkozás egy fiatalemberrel című megzenésített műve is. A zeneszerzőt hallják.
Természetesen meghúzva Kézdi György adja elő, és az ír együttes, ez a kamara együttes játszik, Matuz István fúvola, Gergő trombita, Maros Éva hárfa, Szakály Ágnes cimbalom és Lángzini ütőhangszerek, a Musica Nostra énekkar Mincenti Zsuzsa vezetésével, és hát a hangmérnök itt is a Horváth is van mindig, és emellett ez elektronikus úton is megvan egy kicsikét bolygatva a hangzás, ami a drámának az egészét illeti. Utána megy majd a Capriccio Metronomico, az egy olyan darab, hogy a metronomnak ugye van egy hangja, ezt a Horváth Istvánnal úgy tudtuk megállapítani a hangot, hogy sok-sok munkával, hogy milyen hangmagasság, ez van a hangzás közepén, föléje van, és alatt a tükörben van egy 11-11 hang, azaz összesen így 12 hang, ezek így vonalban vannak, és ahogy haladunk előre a darabban, mindig az a hangmagasság jön, mintha meg lenne komponálva ide meg oda, és ez is elektroakusztikusan megvan egy kicsikét bolygatva. A harmadik darab, amit el fog hangzani, az a Budapest Liszt Ferenc tér. Az én életemben Budapest fontosságát nem kell hangsúlyozni, összesen, ha távol voltam Budapestről, sose 30 napnál tovább. A Zeneakadémiám 14 éves korom óta állandóan, tehát nekem a Liszt Ferenc tér Budapesten a lakásom mellett vagy előtt a legfontosabb tér, ott zajlott az életem 14 éves koromtól. Lényegében már mikor a nyugdíjba mentem a főiskoláról, 30-valahány évet tanítottam, egész a mai napig, hiszen ma is oda járok, nem egyszer koncertre. Na most ez miről szól ez a darab? Budapest a magyar hangtájakról a rádió csinált egy sorozatot, és abban összes vidéki kortobály minden volt, nagyon sok kollégánk csinálta, írta nagyon szép darabok. Egy közös dolog van a Vidovszitól a Decsényi keresztül a Szigetin, hogy mindegyikben szól egy távoli harang. Erre mondtam én cinikusan, nekem teljesen mindegy, hogy a harang hol szól. Én az én darabomban nem írok hangtájképet, így a haranggal, hanem megírom a Budapest Liszt Ferenc teret. Ez pedig úgy néz ki, hogy elindul a Liszt Ferenc tér a ez egy két egyébként hozzá kell tennem, hogy a felvételt a Horváth Istvánnal csináltuk kint az utcán. 2000-ben készült. Tehát ha ma valaki össze akarja hasonlítani a hangzóteret, a mostanival néhány apró változás van. Elindul a Király utca sarkáról, utcazaj természetesen troli, és elkezdünk menni a másik vége fele a térnek, így elhaladunk a Liszt szobor előtt, Liszt zene szólal meg, biciklicsöngés, kávécsörgés, minden egészen csomó ilyen apró nagyobb dolgokban, egészen eljutunk a másik oldalon a buszmegállói, és mivel ott van az író könyvesboltja, oda is betérünk, és három, akik ilyen formán bizonyára igen biztos, és szóval a Pilinszky, a Mándi és a Orbán Otto mondatai vannak egymásra, és ez mintha egy kvázi beszélgetés lenne. Ez az első rész az, a második rész az, hogy elkezdünk visszafele menni az egész darabba, ez egy, mintha egy rossz álom lenne, egy kicsikét minden el van durvítva, ahogy a napi élet van. Utána jön a harmadik, az álom, amikor ugyanez a hangzáskép végig szaladunk, hát nem szaladunk, de végig megyünk, és ez minden ilyen álomszerű tisztaság lesz, és az utolsó pillanatban belépünk az akadémia egyik folyosóra, ahol tanítás folyik, és egy szóló csellóval fejeződik be, mindenfajta elektronikus behatás nélkül a cselló szólam és megáll. Ezt egyébként egy tanórán vettem föl, tehát még ez is benne van. És még hát nagyon fontos, hogy itt még három barátom kollégámnak a darabja fog elhangzani. A Bánkövi Gyulának a Mennybe vitt lány című darabja, azt úgy tudom, hogy ősbemutató lesz, a Hollós Máté Klavinova fantáziája és a Sugár Miklós Kondor dalai. Tehát én és a többiek az írcsoportban nagyon összetartottunk, és együtt gondolkoztunk, egyfele gondolkoztunk, és ez egy nagyon szép megemző, én nekem csak szalagzenék jönnek, amiket máskorban nem nagyon lehet előadni, sőt mondjuk talán, hát bemutatni, bemutatták talán egy vagy két kétszer megismétlem, a Capriccio metronomikót nem, mert az sokszor ment, de az a találkozást azt hiszem kétszer, vagy ment a Budapest Liszt-Ferencsése kétszer, vagy nagyon nehéz alkalmat találni. Most, hogy egy ilyen alkalmat találtunk én ettől, nagyon boldog vagyok, és ez egy olyan 85. születésnapi ajándék, amit kevesen kaptak meg a zeneszerzők között, hozzátéve, hogy három kollégám is részt vesz a műsorban, nem engem köszöntenek, de a műveket játsszák, és a Hollós Máté fog beszélgetni velem.
A zeneszerző az Erkel, Bartók Pásztori és Artisius Díjas érdemes művész, a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztjével kitüntetett Láng István zeneszerző tanulmányait 1958-ig a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte. 57-től 60-ig zenei tanársegédként dolgozott a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd 66-tól 84-ig a zenei tanácsadóként az Állami Bábszínháznál. 1973-tól adjunktus, majd egyetemi tanár az Zeneművészeti Főiskola Kamara zenei tanszékén. 1970 és 80 között különböző nemzetközi zenei versenyek zsűriének elnöke, illetve tagja Kürt Trombita Részhúvós Kamarazene Obora Zeneszerzés Kórus. Több külföldi egyetemen volt vendégelőadó. Életműve tetemes, balettjei a Máró és a Varázsló, a Hiperbola, a Monodónia lebukott, a Veronai Szerelmesek Mártíriuma, egy Csillagőrző, operái, többek között a Bernarda Alba háza, amelyet Lorca darabja alapján írt, akkor Sarkad Imre gyávajából is írt operát, Mándi Iván darabjából, az Álom a Színházról is. Három kantátát írt József Attila, Pilinszky János és Orbán Otto verseire, 21 zenekari művek, köztük 7 szimfónia, több szólói zenekari művet írt, 54 kamara zenei műve van. Külön érdekesség az elektroakusztikus zenei alkotásai, és köztük a Találkozás egy fiatalemberrel, amely Karinthy Frigyes mondataira készült, de itt ének és zongora darabokat, kórusműveket, alkalmi kórusműveket, nagyon sok kísérő zenét, nem csak a báb darabokhoz, de például a Pál utcai fiúkat a Dériné Színház előadására, a Pécsi Nemzeti Színház számára, Portugál királynőhöz, Madács Kamara Színház számára többet, a Shakespeare Szeged Szeggel a Nemzeti Színház 1972-es előadása az, amelynek Major Tamás volt a rendezője. Ugyancsak Major rendezte a Hubay Miklós Színház a Cethal hátán, amit a Nemzeti Színházban mutattak be. 6 rádiójáték zenéjét jegyzi, filmek és tévéfilmekhez is írt zenét, például a 32 nevem volt, amelyet Keleti Márton rendezett, a Lengyelzőr rendezte Valaki csenget előadáshoz, a Paprika Jancsi a riadó, amelyet Rényi Tamás rendezett, Tücsök, amelyet Markos Miklós rendezett, Mese zenével, vagy például a Telhetetlen méhecske Szeleburdi Rukarudia cirkuszban. A 85 éves Láng Istvánnal beszélgetek. 6 évtized alkotó művész. Végig tudunk tekinteni ezen a pályán, mert olyan gazdag és annyira szertágazó, sok helyszínű is, és nagyon sok műfajú is.
Nagyon sok műfajban írtam. Igen, most már 60 éve, hogy a pályán vagyok. Hát ezt áttekinteni szerintem nem lehet. Talán nem is szabad a szerzőnek, különösen nem. Nagyon boldog, hogy annyi mindenfélét írtam, annyi mindenfélének voltam a kezdeményezem. Én 958-ban, mikor végeztem, és az opera bemutatta a Patlen Mester című operámat, egy kamara, és a Brácsa versenynek a Zeneakadémián volt a bemutatója, nagy zenekarral, közönség előtt, akkor én kimehettem Varsóba, meghallgattam, hogy mi van, és ott az elektroakusztikával megismerkedtem. Mikor hazajöttem a Filmszínház muzsikában, írtam egy cikket, hogy a szükséges lenne egy elektroakusztikai stúdió Magyarországon is. Fölállítás, akkor 2 évig nem szerettek, aztán megint igen, talán a 70-es évek elején a rádióba fölállították. Tehát egy olyan lépést tettem előre, amit azelőtt sok ezer okból Magyarországon nem lehetett, hogy én ebben mennyiben tudtam csatlakozni, és mennyiben gondolkoztam másképpen. Én a gépekkel nem tudok foglalkozni, nem is tudtam, nem is tanultam meg. Más fele ment az életem. Ezzel szemben ez, amit itt volt, hogy minden hangszertben, meg hangzásban, ha én elektrikus úton modulálom, egészen másfajta hangszíneket, drámai pillanatokat, zenei pillanatokat találunk. Másik ilyen, amire nagyon büszke vagyok, az, hogy részt vehettem én is a televíziónak abban a sorozatában, hogy tévi operákat írtunk. Ez ugyebár a 70-es, 80-as években kezdődött, nem csak nálunk, hanem mindenütt. A Bánki László szerkesztette, hozzá kell tenni, nem utolsó sorban, a Szinetár Miklós volt akkor az TV-nek a művészeti vezetője, és 15-16-17, nem tudom hány ilyen darab készült. A szerzők spektrum nem olyan széles, mert ezek után nem nagyon érdeklődtek a szerzők, de hát azért voltunk egyen-ketten, akik többet is írtunk. Én Nöpke 3-at írtam, Karinti a nagy drámaíró, avval kezdődött. Utána, amire nagyon büszke vagyok, a Mándi Álom a színházból című nagyon vastag regényéből összetudtam hozni egy olyan 35-40 perces darabot, aminek minden szava a Mándi műből van összeállítva. Mándi látta, hozzájárult. Karintit én már nem tudott hozzájárulni, szintén csak Karinti szövegek voltak, Cini hozzájárult, és akkor még írtam a Becher Ivánnak a Oscar című egyfilmes, ami ment a Maradlóti színházba, akkor éppen
színpad volt,
egy felvonatás, ami a 989-ben írtam, kibeszélt akkor még olyan fajta nő problémákról, ami a mai napon itt fölmerül. Ez arról szól, hogy egy asszony egyedülálló gyerekével van egy feltervezett társvérletben, ahol egy idős, hát már eléggé megrokkant tudatú öreg asszonyal él együtt. A férjet elhagyta, aztán a darab folyamán megtudtuk, hogy szétváltak, mert a férfi iszákos volt. Az a barátja, akivel összejött és életét folytatta egy darabig, egészen abban a pillanatig, míg telefonált, az nem vállalja föl, nem a családjával, szintén nagyon rossz viszonyban van. Ezeket mind telefonon tudjuk, mert ez egy monodráma, ahol énekel az énekes, és az idősebb asszony az prózába beszél, a gyerek nem sír föl, ami ott van, és az utolsó pillanatban az, hogy fölhívja a férjét, hogy gyere ide, de ne itt le magad, és vigyázz a gyerekre, mert dolgoznom kell. Mármint, hogy géppel fordít, valami ilyesmit csinál. Hát ez 89-ben úgy látszik, nem volt egy olyan akut probléma, mint ma. Már legalábbis színpadon szeretném megjegyezni. Igen fontos. És még azután még írtam még egy igen fontos darabot, a Sarkad Imre gyávájában. Ez a Sarkad Imre gyáva, ez nekem nagyon fontos darabot. Megírtam először, ugye én dolgoztam Kimével balettot.
Ez egy külön fejezet.
Igen, mondom. A Sarkadi regénye hosszú-hosszú éveken keresztül foglalkozott, az aztán 65-60-ban nekiálltam, hogy egy operát írjak belőle, szintén úgy, hogy csak a Sarkadi szövege. Akkor az Imre akkor már nem érte, a Sarkadinek a hozzájárulásával történt az, hogy én meghúzhattam azt a szöveget. Már most mondom, mindaz, ami nagyon a Sarkadi életében furcsán aktuális volt, hogy elmennek a TSZ-be, meg ilyesmi nincs. Nagyon összehoztam az a szöveget, ebből én operát akartam írni, de operaházra el is kezdtünk dolgozni. Abba hagytam, darabot végigírtam már magamnak, ebből a rádió három monológot kivettem, három közjátékra a rádió fölvette, nem egyszer előadta, és akkor én ezt a darabot hosszú időre félretettem, majd az történt, hogy sokkal később elővettem, és átírtam, ez az két felvonásos volt, összép húztam egy felvonásosra, három szereplővel, és csak a Sarkadi darabot. Én úgy gondolom, én ezt a darabot a rádió 90-ben tűzte, 88-89-ben írtam, a kortárt vettük föl, hát már csak három szereplő van, az asszony, a férje és a fiatal fiú, akivel összeakad egy útja folyamán, akivel egymásra találnak, de a döntő pillanatban nem vállalja. Ez megint csak egy olyan etikai erkölcsi probléma. Az asszony nem vállalta föl, hát ez is egy probléma, amit látja engemet ebben is, no meg a balett, abban a két balettban, hogy egy oda kapcsoljam, a hiperbolába, ahol egy társaság jön össze, és nem tudnak igazán együtt lenni, együtt élni egy ilyen buliba, és innen a hiperbolé szétválnak, és hát a előtte írt Mária és a varázsló, amit pár héttel később mutatták be, mint az előbbit a Pécsi Balettnak Ekimre koreográfiával, ezt a másikat pedig Fülöp Viktor Kunzsuzsa koreográfával csináltam, Kunzsuzsa a könyvében két oldalon keresztül szép emlékeket őrzett az előadásról, ami 17-et ért meg az Erkel Színházba, és az utolsó előadást a televízió is közvetítette. Ez volt az élő egyenes közvetítés televízióban balettről. Ami a dolognak a lényege. Engemet nagyon érdekelt a dráma. Egész sok kísérőzenét írtam, színművészeti főiskolán, Nádasdy Kálmán mellett voltam zenei tanársegéd 2 vagy 3 évig, ahol miközben ő a többieket tanította. Én annyit tanultam, mint egy másik zeneszerzés tanártól, és azt én hasznosítottam. Én minden darabom nagyon drámai, minden darabom a szóló darabokat is ideértve drámaiak. Én ezt fölvállalom, ennek az expresszivitását, és fölvállalom azt, hogy ezek a színpadi vagy drámai műveim, ezek mind tulajdonképpen Budapesten történnek ma, még akkor is, ha ma 2018-at írunk.
Ról akkor Nádasdinak köszönhető az, hogy tőle a színház majd minden műfajával, a balett műfajához, amit egy teljesen speciális. Utána pedig a Bábszínházban is nagyon sok színpadi műhöz is írt, és tévéjátékhoz is írt. Nagyon sok kísérőzenét. Mennyiben különbözik, és ugye ön az, aki a legtöbb szimfóniát írtam.
Nem is az a lényeg, hogy hányat írtak, az a lényeg, hogy mi a címe. Én ezek voltak a darabok. Na most hogy kerültem? Én mindig érdekelt a színház, és valahogy összekerültem a Peter György Turján Györgyel a Valahol imitamot az életbe. Turjának egy kísérőzenét kellett írnom egyik vizsgájához. Megírtam, bevittük 1956. szeptemberében a Nádasdihoz, akinek tetszett a darab. Ő aztán ott föltette nekik a kérdés, hogy hogy állnak a feladatot, a Vojcekot adta föl nekik feladatnak, Bichnértől. Nem láttak még hozzá, és én elmondtam az Álban Berg Vojcekről, amit tudtam, mert azt én már akkor ismertem. Azt is elmondtam, hogy ő milyen ügyes volt a Berg, hogy összehozta a darabot, 15 kép és a rövid képeket kihagyta. Nádasdi rövidesen megjegyezte, hogy nem ügyes, hanem zseniális, de ha kedve van, járjon be az órámra. Aztán jött 57, amikor a sok ember elment, így kerültem én be a Színművészeti Főiskolára, kerültem be többek között a Nádasdihoz, zongorás, igen, korrepetitor, mert más tanárnál is voltam. Tehát számomra ott a nagy élmény a Nádasdi volt, aki hát legalább annyira befolyásolt a zeneszerzői munkásságot, mint az a két nagyszerű zeneszerző tanár, akinél tanultam, tehát Viski János és Szabó Ferenc nevét óhajtom itt megemlíteni. Tehát engemet a színpad mindig nagyon érdekel, a dráma is nagyon érdekelt. Írtam még balettkantátát is, az Ág István versére, az Ekimre koreográfiájában, az is dráma volt, az is a kantátákat, amiket írtam, a Laudate Hominem, amit a 45-ös háború után, ugye az első tétel az egy sírató, a második tétel sok van, mi csodálatos szöveget, ezt a Gábor Miklós mondta, és a kórus az utolsó tétel már szöveget mondja, jöjj el szabadság. Ez is egy dráma volt, amit én aztán 70-ben írtam a Debreceni Bartók Kórus Fesztivál fölkérése, az In Memoriam NN 30 perc Pilinszky János verseire, egy nagy kantáta. Hát azt hiszem, ezek nagyon nyilvánvaló dolgok. Ott is az aznapi dolog érdekelt, az aznapi életünk érdekelt. A 45, a holokauszt, és hát utána még az a két nagyobb és kisebb kantátát, amit Orbán Otto versére írtam, a kisebb a női karra, brácsa szólóra és elektronikára, ez a barbárokra várva, ami hát, mint tudjuk, egy átirat az Ottónak, és késő és áthagyott verseiből Csillag a föld porában, ami aztán olyan up-to-date dolgokkal, bocsánat, mondom a dolgok, az élethelyzetünkkel foglalkozott az Ottó, ami hát róla az élete utolsó szakaszában nagyon jellemző volt a művészetére, nem csak a betegségre, hanem ahogy látta a világot, ezzel tudtam én azonosulni, ezt foglaltam zenébe, hát még sokkal előbb írtam három zenekari dalt, azok szerelmes verse, azok az első kötete volt, de hát Orbán Otto szintén végig követi így az életemet, illetve én követem az ő munkásságát végig.
Énekhangra, kórusra, és majd, hogy nem minden hangszerre itt zeneművet.
Hát szólódarabot minden hangszerre írtam, nem tudok arról, hogy kihagytam volna a legkevésbé szokásos szólód hangszerre, nem írtam, most, hogy végig gondolom, egyedül a kontrafagotra nem írtam szólódarabot, de egyébként a partitúra legfelső hangjától a nagybőgéig mindenre írtam, és azon belül minden váltó hangszerre írtam szólódarabot, és hát én úgy mellesleg írtam 8 vagy 10 verseművet, olyan speciális együttesekre, hogy címbalom, aminek hát ugye most lesz a sokadik újraírásomnak a bemutatója, de írtam klarinét és hárfa kettős versenyt. Hát mindenki arra hivatkozik, hogy a Mozart írta a fuvola hárfa versenyt, és hát én nekem mind a két hangszer nekem nagy-nagy szerelmem. Egyrészt hát a Kovács Béla, aki hát játszott tőlem sok minden darabot, kamara együttesben, szólóban. Ő az ajánlás az egyike, neki szól, a másik Maros Évának, a kitűnő hárfa művésznek, és ezt a rádiózenekar vette föl. Érdekes módon ez a darab, ami én azt hittem, hogy nem nagyon fog megismétlődni az életben, hogy előveszik. Hát Magyarországon előadták legutoljára Győrben, aztán előadták Szombathelyen, sőt, a győri előadást megismételték, azt igen, ismételten Szombathelyen, azok közben 10 évek teltek el. És hát nagyon fontos, ami számomra a darab, a Hegedű versenyem, amit Pauk György kérésére írtam, amit hát Perényi Eszter játszott aztán többször Magyarországon. Úgy tudom, a Pauk külföldön ezt a darabomat nem játszotta, de Amerikából kaptam jelzést, hogy ott is egyszer vagy kétszer különböző ilyen egyetemi koncertek színpadeken előkerült, és hát ennek az a különlegessége, hogy a Pauknak a kérésére azt mondta, hogy valószínűleg itt vagyok én, és a háttérben csak fúvósok vannak, hárf és ütőhangszer. Aztán sokkal később tudtam meg, már a darab bemutatás után sok évtizeden, hogy a Kurt Weill is írt egy hegedű versenyt a 30-as években ugyanilyen összeállításra. Hát így találjon föl az ember valamit, illetve találjanak föl számára valamit.
Tanított a kamarazenei tanszéken. A tanítás és a zeneszerzés az össze tudott kapcsolódni?
Hát bizonyára, mert nagyon megtanultam a hangszereket. Én magam nagyon rossz hangszeres, zongoráztam, nem igazán jól. Én bekerültem a fúvós zenek. Először más tanszékre, partitúrolvasásra, és onnan, mikor Maros Rudolf elment a fúvós kamarazenére, azok a fúvós kollégák, akik már bekerültek a főiskolára, és már előtte tőlem nagyon sok darabot játszották, és tudták, hogy körülbelül mik a gondolataim, és itt megint nagyon hangsúlyozva egy egységes, jó csapatot tudtunk alkotni az összes fúvóssal. És ennek életem én először a részfúvósoknak és a fafúvósoknak, később már csak a fafúvósoknak a tanára. Én ebben nagyon sokat kamatoztattam tudásomat, zeneszerűjük, hogy mi is szólal meg, hogyan is szólal meg. Addig is tudtam, jobban tudtam, főleg azért, mert az én minden előadó művésztől, akkor tanulta a darabjaimat és próbáltak, amit lehetett, szabadjon ezt a szót használnom, hogy hogyan kell és mire rezonálna, azt ellestem. Így tudtam én ezt hasznosítani kamarazene oktatásban, miközben én egyetlen hangszer a kezemben nem volt, és hát talán nem volt sikertelme, az elmúlt sok évtizedben nem egy szólista növendék lett, és hát a zenekarban hány első fúvós és hány sokadik fúvós, ami nem jelenti sokadikat, hanem még fúvósok vannak, azt összeszámolni fölösleges lenne. Aztán ennek a folyamányaképpen egyszer egy bekerültem azt, hogy egy Debussy darabot vittünk vizsgára, mivel fúvol a hárfa. Rácsava, a Lubichéti meghallotta, és akkor mondta, akkor gyere, tanítsál hárfa kamarát, azt is tanítottam pluszban. És hát mi mindent tanultam meg a hárfát a részben tőle, Maros Évától, meg a napi gyakorlat volt.
Ön mindig közéleti ember is volt, vállalta a közösség képviseletét és a felelősségét.
Hát egész a zeneszerzés az nem magányos, úgy mondom én, mint az előbbből kiderült, de egyedül ülök az íróasztal, amikor dolgozom. Ez feltétlenül így van. Mielőtt rátérnék erre a közösségre, azért egy mondatban emlékezünk meg arra a 18 évre a Báb Színházba eltöltöttem, mely a Báb Színháznak fényes évtizedei voltak, és a magyar színház történetnek is fényes évtizedei voltak. Én ott a zenei tanácsadó voltam, és minden darabban 66-tól 84-ig.
A Báb Színház nemzetközi sikereinek jelentős hozzájárulását adta.
Én csak annyi adtam hozzájárulás, és segítettem, hogy a zenés darabok Bartóktól, Kodályon, Britten-től, egészen az előbb említett Kurt Weillig, amit én hoztam a színháznak, mert láttam Berlinben a Kurt Weill Brecht, a Kispolgár hétfő bűne című előadása, és azt tudtuk adaptálni a Báb Színházra, de én itten csak egy ember voltam a sok közül. Ezt egy olyan csapat hozta létre, mert én már csak az első nagy siker után kerültem a Báb Színházhoz, tehát a Fából faragott és a Petruska volt az első, azelőtt volt a Ránkinak a Pomádé királya, akkor kerültem be, és ami onnan jött, azt én végig csináltam, minden gyerekdarabot. Hogy én ezt egy olyan csapatban kerültem be, és tudtunk együtt gondolni, még a feje a Szilágyi Dezső igazgató volt, aki lényegben kitalált ezt a zenés Báb Színházat. Ilyen, mármint ilyen nagy nevű szerzőknek és jelentős szerzőknek a műveivel, de hát ez nem lett volna, nincs a Szörnyi Kati, mint rendező, és hát ő különösen kiemelni a Bródi Verát és a Kósivát, mint tervezőket. Nekem az volt a dolgom, hogy egyrészt hozzak ötleteket, részt vegyek ezeknek és a gyerekdaraboknak a zenei létrehozásában, és amikor megszólaltak, hát amit lehetett hozzátenni. Írt egy könyvet a Balogh Géza több száz oldalon keresztül, és abban én egy mondatban vagyok meg, hogy nem lehet elmondani, mi mindig, hogy ki a Láng István a színházra, mert meg kell mondani, egyik legnagyobb dicséret, amit kaptam az életben. Én ott hát ötletadó voltam, ott is vittünk két elektronikus darabot, egyet a Maros Miklóstól, egyet a Dura Vilászótól, de ott játszottuk Anton Webernek, akkor nem igazán közszerzett szerzőnek a darabját, amit szintén én hoztam, és játszottuk sokszor, és nem utolsó sor, hogy én hoztam a Ligeti Avantürt, ami majd 100 előadást ért meg szintén a világot végig. Ő játszott a színház vele, hát ki játszott a 72-vel Ligeti Avantürt Magyarországon, csak mi is a szalagról, hogy kerültem oda, a Ligetit ismertem, miért elment. Akkor volt idő, amikor együtt hallgattunk modern zenét, és hát ilyen-olyan kapcsolatban nagyon nagyon azzal kapcsolatban voltam vele, és amikor én írtam neki egy levelet arra vonatkozóan, hogy ezt mi a bábszínház meg akarjuk csinálni, akkor rögtön válaszolt, hogy igen, majd később, mikor Magyarországon jött, megnézte élőadás, meg hát ezt is fölvette az előbb említett magyar televízió, és nem egyszer játszotta.
Van különbség a báb és a felnőtt előadások között. Felnőtteknek is, gyerekeknek is szóltak ezek az előadások, és ugye kortárs zenével.
Én azt szoktam mondani, hogy a kortárs zenének elfogadásának első számú feltétele, hogy nagyszerűen játsszák élőadásban. Itt pedig a bábszínháznál az az első számú feltétele, hogy olyan előadást hozzanak létre, ami leköti és magával ragadja a nézőt. Ezt tudta ez a csapat. Egy másik kérdés, amiről itt szót ejtett, a gyerekdarabok. A gyerekdaraboknál is lényegében ugyanerről volt szó, hogy hát ez az évi sok darab volt, ugye? Igyekeztünk mindig egy olyan minőséget adni ezekben az egyszerű gyerekdarabokban, és hát olyan szerzőket kérni hozzá. Hát gondolja meg, hogy a Foltos és a Füle Nagy című bábdarabhoz az Ötvös Péter írta a zenéjét. Hogy a Maros Rudolfnak a darabja, a Misi Mókus, az mikor én már oda kerültem, akkor már túl volt a 100. előadáson, még tegnap előtt is volt a színházban. Tehát az mind bábprodukció is, mind zene is. És minden ilyen a Decsényi János írt, a Lendvai Kamiló ismételten írt, Balassa Sándor írt. Ha most valakit kifelejtettem a jelesebb szerzők közül, bocsánatot kérek. De hát ilyen nevek jöttek hozzánk, és hát ott is arra nagyon vigyáztunk, hogy a minőség és a gyereknek szóló a minőség az egy. Ez a Kodálynál is tudtuk, itt is naponta használtuk. Hát milyen kísérőzenék voltak, hol voltak jobbak, hol voltak rosszabbak, de hát ez az egy színházban, ahogy évben van 3-4 előadás, hát ha azt mondom, hogy csak egy nem sikerült igazán, akkor ez egy nagyon jó évad volt. Nem sok ilyen nagyon évad van az ember életében és egy színház életében.
Ez a közéleti felelősségről mások ügyeit is felvállalta.
Hát gondolom azért, mert a 944 azért az nekem egy meghatározó dolog volt származásomból kifolyólag, és hát én ottan olyasmi is volt, hogy mikor már a Csillagos házban voltunk, és 44. október 15-én történt, ami történt, 16-án ránk törte az ajtót egy nyilas meg egy katona. A második emeletre laktam a Hollán utca 18-ban, utána lehet nézni a lépcsőházba balra az első lakás, és ránk fogta a fegyvert és pénzt követett. Na hát pénzünk aztán végképp nem volt, és akkor a nyilas levette, hogy akkor most lő, és akkor a katona azt mondta, ne, ugyan. Elmentek, mi életben maradtunk. Másik 100 000 nem maradt életben. Hát azért ez életre szóló ügy. Aztán, és hát azért az embernek meghatározó élete, ez aztán tovább így is volt. Engemet mindig érdekelt a közösség, baráti körrel jártam zenét hallgatni, és hát így kerültem be a közéletbe, ha szabad ezt a szót használni, hogy így bele sodródtam, mindig érdekelt, elmentem ilyen közösségi megbeszélésekre, és akkor így aztán előbb a Magyar Zeneművészek Szövetségnek a zeneszerző szakosztályát vezettem. Na sajnos, miután nem jó. Ez elején nagyon jól, mert nagyon jól tudtunk témákat hozni, az is jött a közösség, az ezt széthozott. Aztán, amikor egy eset után lemondott a Sárai Tibor a vezetésről, utána rám került a sor, mondom én így, és hát én ezt tettem, és avval a felvilágosult szellemmel csináltam, ami egész életemet áthitatva a Elektrikus Zene 958 filmszínház muzsika október 14-i száma eredeti példány még a birtokomban, és hát végig a Báb Színház, ami hát olyan modern előadás, up-to-date gondolkodás kell, és én mindig abban bíztam, hogy sok színű a zenei élet. Én abban a magam helyét eltalált, nem biztos, hogy mindig, nem én voltam a legmodernebb, talán most se. Másképpen gondolkodtam, de azt fölvállaltam. Ugyanezt, mikor az a Zenemi Szövetség élére kerültem, akkor ezt tovább vállaltam. De nem is volt olyan nagy szükség a nagy-nagy vállalásra. Voltak, azelőtt voltak problémák, de itt nem voltak, mert a zeneszerzés, amikor nagy baj volt, akkor összezárt. Azért gondoljunk bele, hogy az új zenei stúdió, ami ma már zenetörténeti esemény, az kiszégisze alatt dolgozott az Országos Filharmonia évi dotációzott oldalát egybe, amivel azt csináltak, amit akartak. A Hungaroton egy lemez, biztos tudom, hogy kiadott. Ez 978 és 90 között, és hát amikor a Sebő Ferenc, az elnökség egyik tagjára elkezdte mondani, hogy hát kérem szépen, miket csinál ő, mint zeneszerző hozzát, akkor úgy beszéltük meg, hogy talán a Sebő Feri az mást akar csinálni. Meg ilyenkor természetesen természetesen, hát a pedagógiai osztály működött, maga rennyivel ezeket most hagyd ne említsem. A zenetörténészek is, ha akartak összejön. Magyarán mondva, én nem felügyelni akartam, és nem befolyásolni. Mindenkinek megvolt a maga dolga, csinálja. Nekem az volt a dolgom, hogy engedjem őket, hogy buzdítsam őket, amit kitalálok megvalósítani. Nem volt megvalósítottan terv. Ennek kapcsán emlékezem az, hogy 1981-ben az UNESCO zenei tanácsának a közgyűlését én kaptam meg, mikor 78-ban főtitkára választottak, hogy megszervezzem. Nagy sikere volt, a maradék megsporoltunk 1 millió forintot a hatból, és azt félre tehettük állami segítséggel, és abból 1986-ban az Új Zene Nemzeti Társaságának a közgyűlését és fesztiválját tudtuk megrendezni, Liszt halálának 100. évfordulója, és úgy mellesleg arról, hogy a Bartók 940-re ígérte, hogy ezt ő, mint az UMZE, Új Magyar Zene Egyesület, szóval, hogy ő később akadály megrendezik, hát persze nem tudták, sajnos azóta se került ez Magyarországon sor. Az, hogy milyen munkát végeztem, az egyéni azzal tudom alátámasztani, hogy az előbb említett Új Zene Nemzeti Társaságának a vezetőségében 4 évig voltam tovább, nem lehetett. 86-ban, amikor lejárt a mandátumom, mely 5 évre választott, én az újabb 5 évre akkor vállaltam. Én csak akkor vállalom, hogyha több jelöléses, titkos szavazás lesz. Hogy amikor én bekerültem ide, ezt én társadalmi munkába csináltam, tehát azt a pénzt, amire fél docensi fizetés volt, azt a kollégáim között osztotta szét az ügyvezető titkár, nem én, az ügyvezető titkár. Engemet ezzel a 86-os választáson 2/3 többséggel igennel választottak meg. Én képviseltem sokszor természetesen a szövetséget részben az előbb említett Új Zene Nemzeti Társaságának, meg nem egyszer a UNESCO Nemzetközi Zenei Tanács közgyűlésén, így aztán ott is ismertek, úgyhogy mikor 90-ben leomlott a berlini fal, és lett egy üresedés, a berlini fal leomlása után pár nappal épp ott tartottuk, mondom így a közgyűléseket, és hát oda 60-valahány, szintén többes jelöléssel, 60-valahány közül 60 szavazott, vagy ide lehet, hogy csak 55-öt kaptam, emlékszem, nem biztos emlékszem, tartózkodás volt, és ezt én egészen tudtam csinálni 94-ig. Lehet összehasonlítást tenni a többi művészeti szövetség és a zeneművészek között. Én ezt nagyon nem szeretem. Mi a magunk ügyét csináltuk. Itt is voltak természetesen viták, csoportok, összetűzések, de a döntő pillanatban összefogtunk. És én nem nagyon tudok arról, hogy Magyarországon betiltott darab lehet, ez ennyi volt a Xylophone versenyem 1961-ben, de aztán azt is előadták. Azért gondoljuk, mert nálunk olyan zenei élet volt ebben az időszakban, hogy a Stockhausen 3 zenekaros darabját a lebontott Pecsa helyén előadtuk, 50-es dirigát, az 3 zenekar kell, mi pénzt kellett hozzá, és mi minden, hogy előjátszottunk bulesz darabokat, amit lehetett hoztuk, viszont minket is tudtak külföldön játszani, mármint a magyar zeneszerzőket, mert hogy a zenemikat kiadta a darabjaikat, és a fontosabb darabjaikat a Buzet Hoxra közösen adták ki, és volt a Varga Bálint András, aki vitte a darabjaikat, és annyiszor játszották, hogy abból befolyó jogdíj ráink hányadából mindig kaptunk útlevelet, és abból kint nagyon-nagyon szerényen, de meg tudtunk élni.
Zeneszerzőként végigkísérte, milyen lehetőségük volt önöknek, és most milyen lehetősége van a zeneművészeknek? Megváltozott-e a zenei közélet?
A zenei közélet megváltozott, most jobban vannak egymás nem kedvelő csoportok, én egyiknek se vagyok a tagja, az egyik akadémiának se, az MMA-nak se, a Széchenyi Akadémiának se. Azon kívül most már a fiatalok, a 30 évesek, ők is kezdtek csoportot alakítani, hogy jobban előmozdítsák magukat. Nagyszerű személyes kapcsolataik vannak külföldre, hol voltak nekünk ilyenek. Magyarán az önmenedzselés, ami egy nagyon fontos ügy. Az elindult virágjába szöken csinálják, és hát azért hozzá kell tennünk, hogy az, hogy a Kurták kint lehetett 957-ben évig Párizsban, hogy az 50-es szintén kikerült Németországba hosszú évekre, az bizony meghatározta az ő túl azon, milyen kiváló és milyen jelentős zeneszerzők, az elismertségük közé hozzájárult az is, hogy mi minden időt tudtak kint tölteni. A mostani fiataloknál fél évre kimenni egy ösztöndíjjal, az olyan magától értetődő, hogy szinte most, hogy én ezt szóba hoztam, kicsit szégyellem is magam.
Önöknek nem volt ilyen lehetőségük.
Nem.
A magyar kortárs zenét megismertetni külföldön.
Azt csinálta a zenemű kiadóvállalat, meg hát a lemezkiadó, amennyire tudta, de főleg az zenemű kiadó a Sarlós László igazgató, hivatás alatt, aki erre tett, aki összehozta a Buzert Hoxal a közös kiadásokat, Kurtáktól napjainkig, meg hogy ők is azért adtak darabot, és hát az volt, hogy a Mihály András, ez a budapesti kamara együttes, aki nagyon nagyszerű, a legjobb művészekből, tehát ez egy 15 tagú, elsősorban modern zenét játszó együttes, ott a Székely Jánének, aki ott volt az egésznek a menedzser, olyan kapcsolatot, rendszer tudott, ilyen olyan úton, ezt most nem kell részletezni, hogy bizony nekünk voltak ősből külni rádiózenekarba, másút utáljátszó, pláne annak idején az úgy volt, hogy a Németországban egy rádióba fölvettek egy darabunkat, vagy elhangzott egy darabunk, az összes rádiók átvették, műsorat üzték, nevünk is szerepelt, pénzünk is jött, hírünk is talán megemlítődött.
Az önmenedzselésen kívül van ilyen lehetőségük? Volt a fogadókészség a szervezők részéről is, hogy a kortárs zenének nyilvánosságot teremtsenek. Most milyen ez a terület, ön ismeri?
Most is azért volt egy időig, sok minden okból kifolyólag ez nem jött össze. Azért most vannak egy zenekarok, ilyen a Hollerung vezette budafoki zenekar, és utóbbi időben, aki nagyon fölzárkozott ehhez, és egy másik zeneszerű gondolkodást is tápol, elsősorban a Keller vezette koncertó. Budapest itt is végre elővesznek régi magyar, úgy értem, hogy a 60-as, 80-as évek, meg későbbi zeneszerzőknek ismert, és akkor sikeres darabot újra előhozzák. Hát valami megmozdult. Most már a rádióban is ismételten rendszeressé válhat, úgy tűnik a zéfölvételek, ami nem csak a zeneszerzőknek fontos, hanem az előadó művészeknek is, hogy zéfelvétel, azaz megörökített felvételeket.
Meg a közönségnek is, hogy hozzájusson.
Hogy a közönségnek is hozzájusson, és hát azért gondoljuk meg, hogyha valaki rá akar tekinteni, milyen volt a magyar előadó művészeti élet, azt a 90-es közepéig végéig még úgy tudta követni, mert voltak zéfelvétek, de aztán ezek eltűntek, tehát itt egy hatalmas luk van, nincs nagyon kevés lemez készült, meg a CD is, hát annyi készül, amely nem valami sok, de készül, és hát ez az, ami most megindult, reméljük, hogy ez világ szökkenni. A zeneszerzőknek, ami egy fontos állami dolog volt, hogy a rádiók egymás közti műsorcserét elősegítve egy évben egyszer összejönnek egy tribünön, ahol bemutatnak 30 percet egyes országokban, ez nagyon sok ország, most már Európán kívüli ország is van ebben, és hát ha itten valaki az ott lévő szerkesztőnek valami megtetszik, akkor azt műsorat üzi, verseny is van 30 éven aluljaknak, 30 éven fölülieknek, és akit legtöbb pontot kapott a pontozás folyamán, az kötelező mindenütt előadni, a többit pedig hát. És hát ez nem csak a zeneszerzők ügye, mert azért azt gondoljunk be, hogy minden este 10 és 11 között modern zenei, hazai régi fölvételekből, meg az előbb említett cserékből, meg egyéb cserékből egy óra hosszat, egy héten 6-szor minimum elhangzanak zenek, de ennek a rákeresése. És ezen túlmenően nem csak a modern zenéről van szó, hanem egyáltalán az, hogy itt a magyar rádiónak olyan kapcsolatrendszeren vagy a koncert, hogy milyen külföldi zenekaroknak a koncertjeit tudja leadni.
Mi születik? És tehát mi az, amit szeretne?
Én azt hiszem, az árspolitikámat eddig összefoglaltam tőmondatban, nem szeretném is, főleg nem tudna megoldani ezt a kérdést. Mi születik? Hát az előbb említett ezt a cimbalom ügyet, ami most 6 éves darab most lesz a bemutatója. A múlt év elején írtam egy új zenekari darabot, én abban szerencsések közé tartozom, akinek ezt a február végén úgynevezett zésítéssel fölveszik, majd műsorat üzik, remélem ismétlik. Ez a legújabb darab, és azon kívül írtam egy előbb említett íregyüttesnek, ír ansamblnak. Ez már nem elektronikus behatású darab, mert ez nem jött össze, most már nekem, most már ez a főiskola egy olyan nagyszerű technikai és szellemi műhely van, ahogy ez most oda koncentrálódott. Ezt én az együttesnek írtam, ebben egy egészen speciális hangszeregyüttest találtam ki, nevezetesen altfúvolát, basszusklarinétot, méhegedőt, azaz brácsát és a negyedike időnként ütőhangszert, ami horszilofon és a végén harangjáték. Ez egy 15 perces darab, hogy mit fogok még írni, azt nem tudom.
Ugye, amikor ezt az elektronikus zenét elkezdte, akkor még egészen mást értettünk alatta, és egész másféle lehetőségek voltak. A kompjúterrel kitágult és sokszínűsödött az, amit elektronikus, tehát amit effekteknek nevezhetünk. A lehetőségek tára gazdagodott, nem?
A világ mindensége kitárult, szabad ezt mondani, mert szinte nem tudok, csak egészen más hangzás, teljesen más gondolkodást kért. Ez azt kell mondani, egy más, egy egy önálló műfaj virágzott föl, és virágzik föl. Ennek egyetlen egy problémája van, hogy ugye szalagon van, és vagy ott csak a rádióban lehet hallgatni, vagy beülök egy koncertterembe, lesz nekem nagyszerű visszadási lehetőséggel hallgatom. Tehát a személyes kontaktus a gép és a hallgató között nem azt mondom, hogy megszűnik, mássá válik. De hát ez egy gondolkodás volt, egy nagyon izgalmas, jó zenék születnek, szép hazánkban is, külföldön is. Hát az eljutatás az megint olyan probléma a közönséghez, mint minden máshoz, mint egy színdarabnak a színház állítása, egy képnek a kiállítása, könyvnek a megjelenése. Ezek ugyanazok a dolgok, ugyanazok a problémák, csak másfajta köntösben jelenik meg.
Mennyire tudja figyelni a fiatalok munkáját?
Fiatalok értem alatt a tőlem fiatal, azaz, hát mondjuk már nem a kezdők, de a kezdőktől is egészen hát az újabb csoportosulásokra a munkáit figyelem. Engemet nagyon érdekel, lehetőség szerint a koncertjeikre is javarészt elmegyek, rádióban művek, ha fölvették és közvetik, meghallgatom. Engem nagyon érdekel, hogy mi történik. Az előadó művészet ma a jelenlegi előadó művészet terén, ezen belül természetesen a magyarok és a kollégáim, mind belföldön, mind külföldön. A belföldi talán könnyebben hozzájutok. Engem nagyon érdekel.
Köszönöm.